megmozgatta a szívemet.
Soha nem hittem volna azt, hogy én valaha mondjuk itt fogok énekelni.
Azt mondta nekem, hogy Maestro del Coro, a karigazgató, molto complimento, nagyon gratulál a koncerthez.
Jó volt itt magyarnak lenni, én úgy érzem, hogy ez egy emlékezetes koncert.
Megköszönöm hozzám intézetőit és azt, hogy rendkívüli szívességgel feljelentő számunkra ezt a csodálatos hangversenyt az Európai Művész Liszt Ferenc szeretésének 200. évfordulója alkalmából. Salut!
Így köszöntötte magyarul a Vatikánban Schmidt Pál köztársasági elnököt és a közönséget 16. Benedek pápa. És közel 150 év után így szólalt meg újra Liszt Ferenc Ave Mariája, vagy ismertebb címén Róma harangjai, amelyet a zeneszerző egykor itt, a Vatikánban mutatott be. A Nemzetközi Liszt emlékév és a soros Európai Uniós elnökség legfontosabb koncertjén Kocsis Zoltán vezényelte a nemzeti filharmonikusokat, akik a darabokat a karmester hangszerelésében játszották. Mi pedig velük töltöttünk 2 napot a próbáktól a koncertig, és együtt követtük Liszt Ferenc nyomát az Örökvárosban, ahol a zeneszerző éveken át élt és dolgozott. De vissza az időben, méghozzá a római Leonardo da Vinci reptérre, ahová a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar tagjai érkeznek.
A laikusok nemrég azt szoktam mondani, hogy én vagyok az a fickó, akivel kezet fog a karmester, mikor bejön a koncertre.
Vagyis ő a koncertmester Kuklis Gergely, aki útban a szálloda felé is csak a gyakorlásra tud gondolni, áll a Liszt.
Liszt Ferenc mondta azt a nagyhírű mondást, hogy ha egy napig nem gyakorlok, azt megérzem én, hogyha 2 napig nem gyakorlok, azt megérzik a szakmabeliek, és hogyha 3 napig nem gyakorlok, azt már meghallja a közönség, és eddig nem szabad eljutni. Ő volt az, aki ugye a postakocsi, miközben utazott, volt egy kis vakzongorá, és azon is gyakorolt mindig.
Kuklis Gergely azért is izgul, mert még nem játszott soha a Vatikánban, és az együttesből a legtöbben így vannak ezzel. Ugyanis magyar zenekar és kórus utoljára 2000-ben a jubileumi szent évben léphetett fel ott. A zenészek és énekesek még a csomagcipelés és a beköltözés közben is egyfolytában arról beszélgetnek, hogy mit jelent nekik a pápa előtt játszani.
10 éves lányom megkérdezte, hogy anya kérsz tőle autogramot, tehát ez még őt is lázba hozza, nem minket.
A délután a helyszín bejárásé. Az 1971-ben épített 6. Pál audienciaterem nem mindennapi méretekkel rendelkezik, mondja Antal Mátyás, a Nemzeti Énekkar vezetője, aki közel 40 éve dolgozik az együttessel. Ő már fellépett például a nemrég boldoggá avatott 2. János Pál pápa előtt is, és ebben a koncertteremben sem először jár.
Benézzünk arra felé, akkor tulajdonképpen a Székesegyházhoz képest baloldalt van egy egész modern épület, én már másodszor voltam benne, lenyűgöző, körülbelül 6 vagy 7 ezer személyes, és ha belépsz, akkor hihetetlen, mert valahogy nem érzed azt, hogy ekkora lenne, a dimenziói egész különösek, mert valahogy széltében óriási, színpadtól való legtávolabbi nézőtávolság, akár talán 80 méter is, nincs külön elektromos erősítés, hanem természetes hangot használnak, és nagyon-nagyon jó.
Másnap délelőtt Kocsis Zoltán karmester, a magyarországi Lisztév nagykövete 12 óra autóút után is energikusan lép ki a hotelből, siet a főpróbára. És közben arról mesél, hogy nála nincs olyan pillanat, amikor ne járna valamilyen dallam a fejében. Pláne most, hogy reggel a rádióban is hallotta azt, amit majd este vezényelni fog.
Adtak egy percet a 13. Zsoltárból, és azóta ez megy a fejembe. Nem baj egyébként, mert még jobban berögzülnek a tempók. Azt hiszem, hogy ezek sokkal termékenyítőbb időszakok, mint maga a gyakorlás vagy a próba, hiszen ilyenkor mindenféle áttételtől függetlenül az ember a fejében dolgozza fel az adott zenei anyagot.
Irány a főpróba és a hangversenyterem. Ide érkezett meg kamionon a 7,5 tonnányi hangszer. 164 muzsikus áll majd a színpadon. A teremben nincsenek karzatok, minden ülés egy végtelennek tűnő síkban helyezkedik el. És itt nem használnak hangosítást? Pedig tényleg nem. Szóval mindenki izgul, hogy milyen lesz a hangzás. Aztán kiderül, hogy az akusztika majdnem tökéletes.
Jól szól ez nagyon csak. Ez nagyon sokat jelent, ez a boltív, ez oda viszi a hangot. Tehát én, amikor Gézával ott álltam hátul, tökéletesen mindent hallottunk. De sajnos ezeket az arhitalanságokat is. Nem akarok nem túl sokat próbálni, mert gondolom halálra akarjátok magatokat rongyolni nyugati cuccokkal. Ez ugye benne fog maradni a filmben, nyugati cuccok. Ennek benne kell maradni.
Benne maradt, sőt még jó. Ez is.
Kapitány úr, dől az árbot, körülbelül.
Ott vagyok meg szólni.
Jaj, igazgató, köszönöm szépen.
Tényleg mi nem rendeztek egy ilyen fogyókúra versenyt?
Már 5 kilót láttam április óta, pedig még a dohányzást is abba hagytak.
Hát így kell motiválni egy zenekart. Meg így.
Ne tartsátok tovább ezt az eszmutakortot.
És így. Amíg Kocsis Zoltán próbál, addig Schmidt Pál köztársasági elnökkel, a Liszté fővédnökével találkozunk, aki első Liszté élményével kezdi, meg azzal, hogy miért szerették volna a Vatikánban 16. Benedek pápa előtt megtartani ezt a koncertet.
Én gyerekkoromban tanultam zongorázni, és azt tudtam, hogy minden, amit az Áci néni, a zongoratanárnőm rám bízott, Liszt, nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt. Ő úgy tekintett valahogy a zongorára, hogy nem 2x5 ujja van az embernek, hanem 1x10. És olyan nehéz, úgyhogy föl is hagytam vele, de hát a csodálatom iránt, a rajongásom egy pillanatig nem szűnt, és most, hogy készültünk a Liszt évre, most, hogy módon volt koncertekre járni, hogy vállaltam a fővédnökséget ennek az évnek, egyre jobban megtöltődöm, különféle Liszt muzsikával. Jártam Madridban, jártam Londonban, Brüsszelben, és mindenhol óriási siker volt, de azt kell mondanom itt Vatikánban, hogy ez az egész Liszt évnek a csúcspontja.
Úgy mondanám, hogy ez a magyar állam ajándéka, tisztelgünk a őszentségét kitüntető figyelme előtt, amit a magyar állam, magyar nép iránt, magyar keresztények iránt érez.
Liszt Ferenc zenéje egyébként is hazatért a Vatikánba. Nem csak azért, mert a komponista hosszú időt töltött Rómában, hanem azért is, mert amíg kamasz Lisztet apja hiába tiltotta a papi pályától azzal a felkiáltással, hogy te a művészeté vagy, nem az egyházé.
Egyértelmű volt számunkra, hogy Lisztnek azt az oldalát is beszeretnénk mutatni, ami az egyházi oldala, tehát ő, aki az egyházi zenét meg szerette volna reformálni, illetve aki a harmadrendi ferences volt, és abbé, tehát hogy mindenképpen fontos volt számunkra ez a keresztény gondolkodó, ez az emberi vonás, hogy ezt is megmutassuk a Liszt évben.
A koncert dátuma sem véletlen. 1235-ben, ezen a napon, május 27-én avatták szenté Árpádházi Szent Erzsébetet. Az eredeti program Liszt Szent Erzsébet legendája lett volna, de a pápa és a bíborosok kérésére más darabokat választottak.
Goethe jubileumi indulója, amit hát eredetileg Zongorombi és Kocsis Zoltán hangszerelte, az Ratzingernek, tehát annak a pápának szól, aki a német kultúrából érkezett a Vatikánba. Az Obermann völgye Liszt egyik nagyon-nagyon kedves zongoraműve volt. Az az Ave Mária, ami elhangzik, aznak alcíme a római harangok. Hát azt ide a Vatikánba komponálta a zongoraművet, és szintén Zoltán hangszerelésében hangzik el. A 13. Zsoltár meg nem igényel semmi magyarázatot. Ezek között, a kövek között 3000 év szólít meg bennünket minimum. Amikor Rómáról beszélünk, akkor az európai kultúráról beszélünk. Amikor Rómáról beszélünk, akkor a világot meghatározó kultúráról beszélünk. Úgyhogy ez mindannyiunkat megérint. Nagyon-nagyon mélyen. Aki meg hívő, az meg lehet még többet ad hozzá a mai koncerthez.
A főpróba még mindig tart, úgyhogy bejárjuk azokat a helyeket, ahol Liszt Ferenc élt és komponált. Rómától 30 kilométerre Tivoliban vagyunk. Itt áll a Villa d'Este, amelyet a 16. században építtetett Ippolito d'Este bíboros. A palotához Európa egyik legszebb reneszánsz parkja tartozik, több mint 200 szökőkút csodával és 400 éves ciprusokkal, cédrusokkal. Később a villa Gustav Hohenlohe bíboros tulajdonába került, aki távoli rokona volt Liszt Ferenc nagyszerelmének, Caroline von Wittgenstein hercegnőnek és jó barátja a zeneszerzőnek. Igaz, állítólag ő hiúsította meg a szerelmesek házasságkötését is, amikor közben járt a pápánál, hogy az mégse adja áldását a Frigyre. De ő volt az is, aki segítette Liszt egyházi pályáját. Hohenlohe bíboros 1864-től haláláig évente hosszabb, rövidebb időre vendégül látta itt a zeneszerzőt, akit csak úgy emlegetett, hogy az az oly híres Liszt Ferenc, a magyar nemzet dísze. S aki ebben a kertben, erről a kertről és szökőkutyairól írta híres darabjait. Most a ciprusok körteraszán vagyunk, a kert legalacsonyabban fekvő pontján. Liszt különösen szerette, mert a ciprusok lombkoronája öleli körül, és szeretett itt elidőzni ezeken a kőtalpazatokon ülve. És pontosan itt írta meg a két művet, a Villa d'Este ciprusait és a Villa d'Este szökőkútjait, amelyekről elmondhatjuk, hogy a világon mindenütt ismerik őket. Liszt Ferenc emeleti apartmanja felé tartunk. Jobbra a kápolna tornya, amelyben olyan sokat imádkozott. Balra pedig a táj terül el. Ezt láthatta Liszt Ferenc, mielőtt a rózsalugason át belépett volna lakásába, ahol szintén kedvenc virágai fogadták.
Most lépünk a rózsák szobájába, amelyet Liszt Ferenc használt Villa d'Estei tartózkodása alatt. Itt állt a zongorája, a Herald, amely 2 méter 10 centiméter hosszú volt, és szinte az egész szobát elfoglalta. Liszt itt komponálta a Villa d'Estében megírt valamennyi egyházzenei művét. Azért vonult vissza a Villa d'Estébe, hogy nyugalomban dolgozhasson. Utasította a villa őrét és Hohenlohe szolgáit, hogy ne zavarja őt senki. Annál is inkább, mivel csodálói, a kor híres hölgyei folyamatosan üldözték. Közülük a legleleményesebb Olga Janina volt, akinek sikerült bejutnia a villába, méghozzá úgy, hogy férfinak öltözött. Megjelent Liszt előtt egy nagy csokor virággal, hogy bocsánatot kérjen, mire Liszt elnevette magát, és fogadta a hölgyet.
Elhagyjuk Tivolit, és visszatérünk Rómába, ahol véget ért a Nemzeti Filharmonikusok főpróbája. Úgyhogy most már Kocsis Zoltánnal sétálunk a Spanyol lépcső környékén, és megnézzük Liszt Ferenc egykori lakását a Via dei Greci 43-as szám alatt.
Lisztnek egyébként itt élt egy nagyon tehetséges és kedves tanítványa, Sgambati, aki nem volt egy jelentős zeneszerző, viszont ahhoz elég komoly tehetség volt, hogy átlássa Liszt nagyságát, és Sgambatinak köszönhető tulajdonképpen az, hogy Liszt hosszabb időket töltött itt Rómában. Ő egyengette a mester útját. De ezekben a lakásokban nagyon-nagyon komoly szociális élet folyt. Tehát ott bizony államfők, hercegek, egyházi méltóságok adták egymásnak a kilincset.
Aztán Kocsis Zoltán arról mesél, hogy mekkora sztár is volt Liszt Ferenc a maga korában, és hogy minek köszönhető az a rajongás, amelyet a német költő Heine Lisztomániának nevezett el.
Ő volt az első a zenetörténelemben, aki közreműködő nélkül kizárólag egyedül szerepelt egy zongora szóló este. Ő tulajdonképpen a turnézó művész, ráadásul még szervezőnek sem volt utolsó, hiszen ha például egy városba ment, ott már hetekkel előtte elkezdtek az újságok cikkezni arról, hogy jön a világ legnagyobb zongoristája.
Ez pedig már Róma legrégebbi kávézója, amit 1760-ban alapítottak, és alig pár lépésre van a spanyol lépcsőtől. Ez a hely volt egykor Liszt Ferenc kedvence. Ahogy bemegyünk, a tulajdonos lelkesen mutatja a Liszt relikviákat.
Ez az eredeti fénykép itt készült Liszt Ferencről. Mindig ide járt kávézni, ha Rómában volt. Más zeneszerzőknek is ez volt a törzshelye, például Mendelssohnnak és Bizének.
Kocsi Zoltán közben a Vörös Szalomban nem bír ellenállni a zongorának, és belekezd az Obermann völgyébe, amelynek a ma este elhangzó zenekari változatát ő hangszerelte. Méghozzá azért, hogy népszerűsítse a darabot. A karmester szerint a Liszt műveket sokszor rutinból adják elő, vagy nem ismerik fel a jelentőségüket és azt, hogy a zeneszerző a zongora darabokba is egy zenekar energiáját kódolta. Még ha nem is várta el azt, hogy ugyanazzal a hihetetlen intenzitással játsszák a műveit, mint ahogy ő maga játszotta el azokat a zongorán.
Tipikusan ilyen például az Obermann völgye című zongordarab, amelyet ugyan sokan játszanak zongoristák, de valahogy úgy érzem, hogy műsorkitöltő szándékkal, és ezt szerettem volna például a hangszerelésemmel helyre rakni. Tehát megmutatni azt, hogy a darab nem elsősorban pianisztikus, hanem orkesztrális ihletettségű. Például nem ír a darab elejére dinamikát, már a zongora darabról beszélek, viszont fontosnak tartja megjegyezni, hogy kvázi cselló. Én azt gondolom, hogy nagyon sok műve neki orkesztrális ihletettségből származik, csak éppen abban az időben hát elég nehéz volt zenekart szervezni. Pontosan tudjuk azt, hogy Berlioz több évre eladósodott, amikor a Fantasztikus Szimfóniát bemutatta. Mert hát a szólamok másolási költsége, a zenekar összeszervezése, a terembér, stb. Szóval ezek olyan költségek voltak, amiket a szerzőnek kellett állnia. Ha csak nem talált megfelelő szponzor.
Búcsúzóul még megállunk a spanyol lépcsőnél, ahol arról beszélgetünk, hogy milyen az a Róma, ami Liszt műveiben benne van. A vallás és a hit Rómája. De a zene mégis profán, tele belső feszültséggel, drámával, ellentmondással. Liszt nem is lett Palestrina örököse, vagyis az egyházzene megújítója abban az értelemben, mint ahogy azt 9. Pius pápa várta volna tőle.
Korabeli egyházi méltóságok nem kifejezetten örültek annak, hogy Liszt zenéjében az ördög ilyen jelentős szerepet játszik, mégpedig nem csak Mefisztó keringő esetében, amelyet ő hát az akkori pápának el is játszott zongorán, méghozzá a Vatikánon belül, hanem Lucifer megjelenítése például a strasburgi harangokban. Tehát ő azt gondolom, hogy nagyon komolyan vette ezt az egészet, és semmiképpen nem merülhet ki az ő zenéjének a jellege valamiféle ilyen hamis ájtatoskodásban. Az az áhítat, amit ezeknek a műveknek az előadása megkíván, csak itt valósulhat meg.
Kocsi Zoltán még lepihen a koncert előtt, mi viszont a Santa Maria del Rosario kolostorhoz megyünk, ahol Liszt lakott, és ahol 9. Pius pápa is meglátogatta. Zongorája még megvan, de a klauzúra miatt nem mehetünk be. Úgyhogy indulunk is tovább a Kolosseumhoz, ahol Antal Mátyással találkozunk.
Ő egy tubás. Kicsi ez a város!
Persze ebben a kisvárosban megint csak egy Liszt emlékhelyen vagyunk. Mögöttünk a római szentasszony Francesca temploma. Lisztnek itt is volt lakása. Antal Mátyás arról mesél a koncert előtt, hogy milyen Lisztet játszani, énekelni.
Én mindig úgy érzem, hogy a Liszt zenéje valamilyen módon egy ilyen kivont karddal kell előadni. Tehát mindig van egy ilyen atakírozó vagy támadó attitűdje a Liszt zenéjének, ami egy egészen különleges dinamizmust igényel az adásban.
Antal Mátyás szerint egyébként az egyik legjobb Liszt hallgatóság az olasz, talán mert olyan hasonló a temperamentumuk a zeneszerzőjéhez.
Az olasz rendkívül impulzív közönség. Én nagyon sokat koncerteztem templomban Olaszországban, ahol olyan zajos tetszés nyilvánítás is van, ami egy magyar templomban szinte elképzelhetetlen. Nem akarnak pápábbak lenni a pápánál, és ők ezt egy teljesen természetes, őszinte hittel kezelik ezt az egész dolgot.
Koncert előtt még egy délutáni vacsora a városban. Az énekkar tagjai arról beszélgetnek, mi lesz este, és hogy miért olyan nehéz Lisztet énekelni.
Nagy kihívás, igen, mert nem beszélhetünk Piccini-szerű dallamokról, vagy valami hatalmas nagy áriákról, vagy Verdi áriákról. Itt igazából maga az egész mű kompletten mutatja meg azt, hogy ő mekkora zeneszerző volt, és nem pedig az, hogy jaj, de szép dallam volt benne, és akkor tapsoljunk.
Nekem az utóbbi két-három évnek ilyen hatalmas meglepetése az ember. Zseniális, mint zeneszerző, és pontosan ez, amit a Nellin mondott, hogy nem népszerű dallamokat írt, hanem valamit, amit úgy nehezebb azért előadni, kijön, hogy mennyire jó, mennyire szép, de nem slágergyanús.
Igen. Tehát mondjuk egy Liszt dallamot nem dudolgat az utcán senki, igen, hogy most akkor jalalalalala, és milyen szép dallam volt. Hanem azt mondja, hogy hallottam a Liszt előadást, és mennyire fantasztikus volt.
Egységben kell gondolkodni, egyszerre általában több szólista van, nagyon figyelni kell a zenekaristímre, vagy a kíséretre, a kórusra. Szóval úgy nagyon-nagyon egységében kell gondolkodni. Ezért nehéz előadni, mert mindenkinek a teljes koncentrációja szükséges. Nem tudja valaki elvinni a hátán az előadást.
Igen. Miközben egy energiabomba az egész.
Elképesztő.
Először megkeltem Lisztet, én miért izzadtam. Tehát én kapaszkodtam mindenben, minden akkorba, hogy mire fog tudni belépni. Utána az ember, hogyha még egyszer meg kell Lisztet egy másikat, akkor már tudja, hogy megvannak ezek a tipikus Liszti akkordok, meg ezek a tipikus akkordváltások, és az ember akkor már tudja, hogy ja, igen, ezt tudom, mert ezt így szokott csinálni.
Aztán eljön az este. Leterítik a vörös szőnyeget, megérkeznek a bíborosok, a magyar kormánydelegáció és a vendégek, és végül a pápa. A hangverseny az ünnepi indulóval kezdődik, vagy inkább megáll a levegő. Aztán következik az Obermann völgye, majd megszólalnak azok a bizonyos római harangok. És végül jön a 13. Zsoltár. Horváth István tenorja, a kórus és a zenekar hangjai betöltik a termet. Liszt erről a művéről írta, szívem teljességéből fakadt. Magamat hagytam énekelni benne, és Dávid király indulatai húsomba, vérembe áradtak szét. És hogy ez mennyire így van, az most hallatszik igazán. A 16. Benedek pápa szerint Kocsi Zoltán hangszerelései a legtisztább liszti szellemmel születtek.
In queste tre composizioni sono messe in evidenza tutti i colori dell'orchestra, perciò abbiamo potuto sentire con chiarezza la voce particolare delle varie sezioni che formano una compagine orchestrale, gli archi, i fiati, i legni, gli ottoni, le percussioni. Timbri molto caratteristici e diversi tra loro, eppure non abbiamo sentito una massa di suoni slegati tra loro. Tutti questi colori orchestrali hanno espresso armoniosamente un unico progetto musicale. E per questo ci hanno donato la bellezza e la gioia dell'ascolto, hanno suscitato in noi una vasta gamma di sentimenti.
Nem csak a pápának tetszett, amit hallott. Kármilo atya, aki Fülöp-szigeteki misszióból érkezett a koncertre, a Nemzeti Filharmonikusok rajongója lett.
Nagyon tetszik a zenekaruk, tele van erővel. Tényleg. Rengetegszer voltam már itt koncerten, de csak most láttam egy ekkora zenekart és kórust így együtt. Tényleg. Lenyűgöző volt.
Így telt el két nap a Vatikánban. A Római Magyar Akadémián a nemzeti filharmonikusokat várja a fogadás és az ünneplés. És az örökváros, ami alattunk terül el.
Ave Máriát eljátszani, vagy elénekelni, Róma harangjait stilizáltan megszólaltatni, ez abszolút egy unikum. Szóval ilyen soha sehol máshol.
A pápa őszentsége nagyon meg volt elégedve. Azt mondta, hogy felemelő érzés volt, és hogy olyan műsort is hallott, amit még nem hallott, pedig igazán sok szakrális zenét hallhat.
Fél órával a hangverseny vége után beszéltem telefonon a feleségemmel, aki a kis elcsúszással magyar televízió közvetítést éppen nézte, és szipokva is meghatódottan mondta, hogy épp most csókoltál kezet a pápának. És én ugyanilyen meghatott voltam akkor, amikor ez a találkozás megtörtént.
A Szent Atya annyit mondott, hogy gratulált, és azt mondta, hogy wonderful orchestra, úgyhogy ennek nagyon örültem. Ez már hivatkozási alap lehet.
Alkohol helyett tejet venni nem büntetés, a Jobbik ragaszkodik a szociális kártyához. Hol tárolták Magyarországon az orosz atomot, és hogy szerelték le a munkás őröket? Miről hírhet ma Halacska, és miből lett milliárdos Dzsudzsák új klubjának tulajdonosa? Holnap reggel a Ma reggelben Nika György.
Állami segítség vagy öngondoskodás kifizesse a jövő nyugdíjasait.
Kapcsoljuk Pécset, az országos színházi találkozó helyszínét.
Nyár, vízpart, veszélyek, hogyan mentsünk meg egy fuldoklót?
Beszámolunk az ország legnagyobb sörfesztiváljáról és egyetlen csülök parádéjáról, a helyszín Békés Csaba.
Nappali Szegedről, Diósi Klárival és Fülöp Lászlóval.
Várjuk Önöket!
Nappali, holnap délelőtt az M1. Ezen a héten a nyitott kapuk városába, Miskolcra és környékére látogatunk el. A város számos látnivalót, természeti csodát kínál. A Miskolc-tapolcai barlangfürdő nemzetközi hírű. Lilafüred festői környezete pedig aktív kikapcsolódásra csábít. Ezen kívül a királynék kedvenc várát, a Diósgyőri várat is bemutatjuk. Tartsanak velünk! Magyarország, az MTV turisztikai magazinja. Szombaton délután az M1-en. Szombaton a magyar női kézilabda válogatottra egy nagyon kemény visszavágó vár a németek ellen Győrben. A lányok az idegenbeli meccs után két gólos, behozható hátrányból indulnak csatába a világbajnoki részvételért. Magyarország-Németország révéselejtező szombaton 17 óra 20 perckor az M1-en és a Magyar Rádióban. Na, ugye, hogy nálunk van a labda? A kajakkenusok a szegedi világbajnokságra készülnek, de hogy odáig eljussanak, előbb még az Európa-bajnokságon is bizonyítaniuk kell. Belgrádban kiderül, ki mennyire felkészült. Egy biztos, dobogón fog állni a magyar csapat. Szurkoljunk együtt! Kajakkenu Európa-bajnokság, Belgrád, június 18-ától az M1-en és a Kossuth Rádióban.
Ciao.
Hello. Egy pillanat.
Oké. Okay. Itt mindenütt jártál?
Aha.
Én is sokat utazom. Mondjuk én csak itt a városban. Munka miatt?
Á, én szabadidőben utazgatok.
Á, értem. Te kinél bankolsz?
Erste kamatbiztos betét. 9 havi futamidő esetén az akciós kamat évi 8%, EBKM 8,2%.
Egy olasz útra tennék félre. Úgy ennék már egy jó pizzát.
Sőt, most 15 ezer forintot írunk jóvá, ha mostantól hozzánk utaltatja munkabérét. Erste Bank. Nálunk ön az első. És ön kinél bankol?
A körömgomba eddig hosszú időre megkeserítette a mindennapokat. Ettől a makacsbetegségtől most már 6 hét alatt megszabadulhat az új Canespro-val. A kezelés első fázisában a Canespro segít eltávolítani a beteg körömrészt, hogy a másodikban a Canestem Plus mérehatolva gyökerestől elpusztíthassa a körömgombát. Körme így lehet újra szép és egészséges. Új Canespro. Nincs gyorsabb megoldás körömgomba ellen. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ha csak egy kicsi hiányzik, kölcsönért sürgősen hívja a Providentet. 0640 50 50 50.
Szeretetből szerelem. Választás, mely elkísér egy életen át. Mindent, ami jó, megosztunk szeretteinkkel. Globus. A jó választás egy életre szól. A Globusszal most mindenki nyer. Részletek a globus.eu/nyeremény.